Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze minket, hogy dicsőíthessük a Te szent nevedet, dicsekedjünk a Te dicséreteddel. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, 489. dicséretünk első, második verszakát énekeljük el. Folytassuk Isten magasztalását, énekeljük 287. dicséretünket első 4 versszakával.
Amen.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az írva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében. Az 5. részben az első 6 verset olvasom. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Íme én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert te vagy a történelem ura, te vagy a mi személyes Istenünk. Megköszönjük neked, Urunk, hogy mindezt láthatjuk saját életünkből, láthatjuk népünk és nemzetünk történetéből is. A mai napon hálaadással köszönjük meg neked mindazokat, akik küzdöttek a mi szabadságunkért. Köszönjük neked azokat az ifjakat és időseket, akik nem törődtek kockázattal, hanem felemelték szavukat, egy romlott rendszerre és egy romlott világra nemet mondtak. Köszönjük, Urunk, hogy ők voltak azok, ami népünk életében, akik előfutárai lehettek a mai szabadságunknak. Urunk, bűnbánattal kell megvallanunk azt is, hogy mi magunk sokszor visszaéltünk a kapott szabadsággal. Hálaadással köszönjük azt is, Urunk, hogy e mai nap, vasárnap, amikor a te nagy szabadításodra is emlékezhetünk, ezért vagyunk együtt, újra és újra, hétről hétre, ebben a hajlékban, az imaházban. Megköszönjük, hogy Jézus a mi szabadítunk. Megköszönjük, hogy népünk és nemzetünk szabadsága és Jézus szabadító kegyelme összeérhet és összeért. Add, hogy ezen a mai vasárnapon megértsük igédből mindazt, amit ma szeretnél üzenni számunkra a szabadságról. Kérünk ehhez, nyisd meg szívünket, szánkat, nyisd meg, Urunk, a mi gondolatainkat, értelmünket. Jöjj, Szentlélek, Úristen, végy lakozást a mi szívünkben, kérünk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 469. dicséretünk 3. versszakát énekeljük.
Oh,
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, szent lelkét segítségül hívva és várva. Írva található a Galatánkhoz írott levélben, az 5. rész 1. versében. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Amen. Fogadj be. Kedves testvérek, emlékező gyülekezet, tudjuk és tapasztaljuk történelmünk során, hogy október hónap bővelkedik nevezetes évfordulókban. Nincs ünnepekben, szomorú vagy éppen szégyenlett teljes őszben. Az aradi vértanúk, az 1956-os forradalom és szabadságharc, és ennek bukása is a mi részünk. El kell ismernünk, mindannyiunknak ki kell mondanunk, hogy múltunkkal szembenézve, múltunkat bevallva válhatunk csak egész emberré, egész néppé és egész nemzetté. Az 50-es években református egyházunkban is belső átalakulás volt. Egy olyan időszakot éltünk meg, amely teljes mértékben kiüresedett. Vezetőink útkeresése vagy, ahogyan ők mondták, a keskeny úton járás ugyanis alapjaiban megrengette létünket és életünket. Tudjuk, voltak minta prédikációk, és volt olyan teológiai megalapozottság, amellyel Krisztus ügyét teljes mértékben torzították és kisajátították. A tanítást, a tettet, így mindig a Szentírás patika mérlegén, a kijelentés forrásán kell megismerni és meg is ítélni. A magyarországi protestantizmus a II. Világháború után korábbi története során soha nem tapasztalt és át nem élt társadalmi, politikai és egyházi szituációba került. Volt már korábban is ellenséges környezetben, élt ellenséges államhatalom elnyomása alatt, kifosztva mindenéből, volt nehéz gazdasági és anyagi körülmények között, ám ehhez sohasem kellett neki jóképet vágnia, és ehhez sohasem kellett teológiailag igazodnia. És sohasem mondták és mondatták elnyomói, teljes szabadságban él az egyház. És azért nem kellett hálásnak lenni, és nem kellett azt mondani, hogy gazdagon támogatják. 60 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án a Református Teológiai Akadémia ifjúsága a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének levelében így ír. Mi, Budapesti Református Teológiai Akadémia ifjúsága, teljes szolidaritásunkat fejezzük ki azokkal a törekvésekkel, amely népünk iránti szeretetből fakad, és népünk boldogulását munkálja. Meggyőződésünk, hazaszeretetünk, és 400 éves hagyományaink, református elődeink mindig a néppel és a népért, a hálaadásért és a szabadságért küzdöttek. Arra köteleznek ezek bennünket, hogy veletek együtt harcoljunk. Lehet, hogy vannak közöttünk különbségek, de hazánk szeretete egybe kapcsol bennünket. Kérünk titeket, fogadjátok el segítségünket, és ti is segítsetek küzdelmünkben. Tudjátok, testvérek, a Szentírásban nagyon kevés helyen szerepel az a szó, hogy hős. Egészen pontosan egy helyütt olvassuk jelzős szerkezetben, értelmező jelzős szerkezetben, hogy valaki a Szentírás szereplői közül a 30 hős egyike volt. Jézus másra tanít bennünket, azt mondja, nincs senkiben nagyobb szeretet, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Nem hiszem, hogy Jézus ezzel a mondatával arra utalna, hogy életünk feláldozásával minden körülmények között odaadjuk saját életünket embertársainkért, hanem azt gondolom, hogy Jézus azt mondja, és Isten azt várja tőlünk, hogy a szeretet szemüvegén keresztül vizsgáljuk a világot. És hogy akkor is szeressünk, akkor is küzdjünk, amikor belefáradnánk és megfásulnánk. Talán az élet hétköznapi dolgaiban kellene kitartóan végeznünk a reánk bízott munkát. Kitartóan gondoskodnunk a reánk bízottakról. Éppen ezért, ami nemzeti ünnepünkön, hálával és reménységgel gondolunk azokra, akik áldozatot hoztak a szó szoros értelemben, és a szó átvitt értelmében keresztény hazánk szabadságáért, értünk, akik itt vagyunk. Istennek legyen hála, kedves testvérek, hogy nem kell diktatúrában élnünk, hogy bárki elmondhatja a gondolatait, hogy bárki vállalkozhat, nem kell félnie a szomszédjától, hogy feljelenti, nem kell attól tartania, hogy előítéletek alapján bírósági eljárásba perbe fogják. Istennek adjunk hálát azért, hogy nem tesznek ki a munkahelyünkről azért, mert most itt vagyunk a templomban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc arról beszél, hogy a szabadságért hozott áldozat nem hiába való. Pál apostol pedig ezt mondja, kedves testvérek, Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Szabadságról beszél Pál apostol. A Galatákhoz írott levélnek központi üzenete és központi szava ez. Szabadság, mondhatnám így is, hogy törvény vagy szabadság. És ha a törvény szót említem, akkor eszünkbe jut a 10 parancsolat, annak is nyitánya, az első parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged, megszabadítottalak téged Egyiptomból, a szolgasság házából. Ne legyen neked idegen Istened én előttem. Réginek tűnik ez a parancs. Nagyvonalúan olvassuk, hiszen térben és időben tőlünk távoli, pedig Istennek mindenkin, mindeneken, minden társadalmi rendszeren való hatalmasságáról szól. Az első parancsolat egy hatalmas demonstráció. Nem állhat meg Istennel szemben semmilyen emberi hatalom. Ő a világ ura. Ő erősebb, mint a fáraó serege. Ő erősebb, mint Babilon. Ő erősebb, mint a perzsák, ő erősebb, mint Róma, erősebb, mint a törökök, erősebb, mint Napóleon, erősebb Hitlernél és Sztálinnál is. Sok-sok legyőzhetetlennek hitt, és egyben legyőzött és elemészett birodalom, ezt mondja Isten, a világ ura. Igen. Isten hatalmas Úr. De látjuk ebből a történetből is, hogy Isten szabadítása csak eszköz. Mert a társadalmi életből és a bűnfogságából is szeretne kiszabadítani. Azt olvasjuk az Ószövetségben, hogy van egy év, az 50. esztendő, amikor megszólalnak a kürtök, amikor kihirdetik, hogy a föld fölszabadult, mert eljött az Úr kedves esztendeje. És ez valóban evangéliumul hangzott minden zsidónak és minden pogánynak is. Igényben pedig azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus új életre szabadított fel. Azt olvassuk igényben, hogy itt van az üdvösségnek, itt van a szabadulásnak a napja. Nem sokszor jártam életemben Dömösön, és nem is gondolom, hogy kizárólag ott, ahol szenvedélyi betegeknek hirdetik az evangéliumot, lesz valósággá a kiírt Jézusi mondat, akit a fiú megszabadít, valóban szabaddá lesz. Hiszem, hogy minden Isten tiszteleten, minden alkalommal, ahol róla teszünk bizonságot, ezzel a szándékkal és ezzel a céllal tesszük meg, hogy szabadon élhessünk. Pál apostol szenvedélyesen beszél a galatáknak. Mert az evangéliumnak egyik nagy ajándéka, sőt az üdvösséggel párhuzamosan egyetlen ajándéka, amit kaphatunk, a szabadság. De mint ahogyan az evangélium nem embertől való, olvassuk az igében, úgy a szabadság sem az. A keresztény ember Krisztusban megnyert szabadsága több, mint minden más szabadságeszmény. És persze van egy lényeges különbség is a kettő között, amelyre Luther mutatott rá éppen. Mert az emberi gondolkodás szerint a szabadság meg akarja változtatni a törvényt, vagy éppenséggel annak korlátjait akarja lebontani. De az embert eközben nem változtatja meg. Az Isten felszabadító evangéliuma éppen ezért nem törli el a törvényt, de megváltoztatja az embert, a törvényhez való viszonyát. Ez a legnagyobb csoda. Ez az, amit átélhetünk mi magunk is. Hogy Isten bennünket változtat meg. A mai keresztény ember számára a szabadság nem azt jelenti, hogy azt tehet, amit akar, mert ez sokszor a bűncselekvését jelenteni, hanem azt jelenti, hogy köteles úgy szolgálni embertársának, hogy ne csak a test ürügye legyen, ahogyan erről később az apostol beszél. Mert az apostol arról szól, hogy Isten az embert változtatja meg. És az ember megváltoztatása pedig nem úgy történik, hogy mindent, mindenhol, minden tekintetben kicserél bennünk, hanem úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus személyéhez köt bennünket. Hogy a Krisztusban lehet a mi életünk. Oly sokszor mondja ezt Pál. Krisztusban kell lennie egy helynek, ahol másképpen működnek a dolgok, mint ebben a világban. Krisztusban lehet felszabadulni a bűn alól, a halál alól, és Krisztusban lehet megszabadulni saját kötelmeinkből is. Szabad ember az, aki tudja, hogy mi a jó, és meg is cselekszi. Szabad ember az, aki mentes a halálfélelemtől, mert Krisztusban már övi az örök élet. Szabad ember az, aki a lélek szabadságának megfelelően cselekszik, szeret, örül, békés, türelmes, szíves, jóságos, szelíd, mértékletes. Szabad, mert éppen a Galatánkhoz írott levélben olvassuk, a szeretet ellen nincsen törvény. Másodszor azt olvassuk, Pál apostol arra bátorít bennünket az igén keresztül, hogy az embernek meg kell őriznie a szabadságát. Ha Krisztus megszabadított, akkor meg kell állni. És nem szabad visszacsúszni. Nem szabad ismét a szolgaság igáját felvenni. Azt halljuk, hogy vannak olyanok abban a közösségben, azon a területen, abban a tartományban, ahová ez a levél íródik, akik elszakadtak Krisztustól. Ekkor ezt tették, most pedig ezt teszik. Jó volt az elindulásuk, jól futottak, engedelmeskedtek, de most elestek. Ekkor volt valami jó az életükben, most pedig elbuktak. Hamis az a hang, amely arról szól, hogy milyen nagy ajándéka Istennek az, amit a hősök által adott nekünk, hogy ráirányította a szemünket erre a szabadságra, és hamis az a hang, amely nem beszél a jelenről, a mai állapotról, mert az evangélium hirdetése mindig most szól. Akkor időszerű, hogyha a református mostot is megemlíti. És a valóság az most is, mint egykor, hogyha valaki Isten nélkül él, akkor elveszíti az életét. Nem mi uralkodunk, hanem rajtunk uralkodnak. A dolog, a világ uralkodik az ember felett. Az ember fogoly, rabszolgálja a világnak, mondja egyhelyütt Dietrich Bonhoeffer. Nem létezik valamitől való szabadság, a valamiért való szabadság nélkül. Ezért mondja Pál olyan világosan, hallhatóan, vagy törvény, vagy Krisztus. Vagy új iga, vagy Krisztus. És itt ebben a fejezetben végleg leszámol az ésekkel. Nem azt mondja Krisztus és törvény, nem azt mondja, hogy hit és jó cselekedetek, nem azt mondja, hogy szentírás és hagyomány, hanem azt mondja Krisztus vagy törvény. Azt gondolom, hogy ma sokszor nem a teológiai megalkuvás fenyeget bennünket, hanem a közöny. A közöny, amely a hétköznapok szürke valósága. A közöny, amely a hétköznapok szürke halála. A közöny, amely a szívednek halálos veszedelme. Mert a közöny hiány azt jelenti, hogy valaki csak önmagát szereti, csak önmaga iránt érdeklődik, hogy hiányzik belőle a mások iránti szeretet, érdeklődés, szánalom. És hogy hiányzik belőle az Isten iránti vonzalom és az Isten iránti érdeklődés, az Isten iránti való szeretet, engedelmesség. És ebben az értelemben a közöny, mint szürke halál, sokkal veszedelmesebb, mint a véres Andrássy út 60 terrorja. A közöny veszedelmes, mert megüli az ember szívét. Nagyapám soha nem olvasott Márait. Egyszerű parasztember volt. De emlékszem a szombat napokra, amikor elővette összetört fekete cipőjét, és elővette a pasztát, és 10-15 percig tisztította. Aztán kivette a szekrényből az ünnepnapokra tartogatott öltönyét, kikészítette a kalapját, mellé tette az énekeskönyvét. Mert hogyha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Mert nem csak a naptárnak van piros napja, az élet hoz másféle láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejtsen mindent, és figyelj az ünnepre. Végül, testvérek, azt mondtuk, hogy nincsen önmagáért való szabadság. Csak valamiért való szabadság van. Az ige erről is beszél, és azt mondja, a szabadság kötelez bennünket a szeretet által munkálkodó hitre. Amit így hallottunk, hogy megállni a szabadságban, el nem szakadni Krisztustól, nem kiesni a kegyelemből, azaz Krisztusban megmaradni, ezt jelenti hinni. A törvényhez korábban két kézzel görcsösen ragaszkodó ember most teljes erejével Krisztusban fogolcik. De ez a szabadon szerető hit, ez nem önmagunkért van, hanem munkálkodik a másikért. Cselekszik a másikért. Tudjuk, a reformáció honlapjában alá is húzzuk, egyedül hit kell az üdvösséghez. Nem cselekedetek, de ez a hit munkálkodik, tesz. Nem azért, hogy elnyerje az üdvösséget, hanem azért, mert elnyerte, és ezért hálás. A hálának pedig a kifejeződése a szeretet. Ez az a szolgáló szeretet, amelyről az apostol később azt mondja, hogy Jézus Krisztus törvénye. És ezzel ott vagyunk az alapkérdésnél, a levél legnagyobb kérdéséért. Miért szabadított meg Jézus Krisztus téged? Azért, hogy hálás szívvel munkálkodj ebben az életben. A szabadság nem egy minőség, amelyet fel lehet fedezni, nem tulajdon, nem adott, nem tárgyi, nem egyéb dolog, hanem oda kötődés a másik emberhez. Szabadnak lenni azt jelenti másokért, nem önmagamért élni. Amikor ma a keresztény ember szolgálni szeretne, ezt kell meglátnia. Krisztusért a másik embert. Ez az, amit megtanulhatunk és megláthatunk ezen a mai napon. Amit Istenünk igéje ránk bíz. És ezért fontos mindaz, amit majdnem 60 évvel ezelőtt Ravasz László püspök mondott rádió beszédében. A magyar református egyház csodálattal és hódolattal adózik a nemzeti felkelés hőseinek, diákoknak, munkásoknak, katonáknak, férfiaknak és nőknek, akik erkölcsi felszabadulásunk győzelmét vérük hullatásával kivívták. Anyai fájdalmában siratja el a hősi halottakat, minden magyart, aki életét adta ebben a küzdelemben, s vére által még drágábbá tette mindannyiunk számára a magyar szabadságot. Csókot a sebekre, virágot a sírra. Minden sebre és minden sírra, de közöttük különösen fájót és különösen könnyeset, annak a két fiatal hittanhallgatónak, két református teológusnak a sírjára, aki az Alma Mater kapujától pár száz méternyire hősi halált halt. A magyar református egyház büszke arra, hogy ez a forradalom tiszta volt, a nemzeti megbecsülés védelme alatt állott. Nincs hőbb imádsága, mint hogy az is maradjon. bűnbánattal valljuk meg, hogy az egyház, mint földi intézmény, kényszerűségen felül is engedte magát megkötözni a vele halálos ellentétben álló politikai hatalom erőszakától és cselekvéseitől. S emiatt örökkévaló lelki céljainak szolgálatában is kárt vallott. Most éppen azzal foglalkozik, hogy ezeket a kötelékeket lehánja magáról. Kéri a világ összes keresztjén egyházainak, különösen az egyházak világtanácsának, és a presbiteri egyházak világszövetségének testvéri segítségét talpraállásához, és a rendel élet útján való továbbhaladáshoz. Mikor az ostrom után a pincéből feljöttünk, a kálvintéri templomban az első gyülekezeti istentiszteleten, akkor lőtték a templomot Budáról, és a kitört templomablakon besüvöltött a hóvihar. Ez volt a prédikátor alapigéje. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Valamit vet az ember, azt aratja is. Üdv azoknak, akik az igazság és a szeretet magvetését végzik. Testvéreim, tápláljuk, ápoljuk a próféták, az apostolok, magyar református hitvalló eleink, nemzeti mártírjaink hitét, azt a hitet, amely képes volt minden körülmények között megragadni Isten ígéretét, és szüntelenül várja, hogy az Úr szabadítást hozzon. Mert sose felejtsük el, Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok tehát erősen, és ne engedjétek magatokat újra a szolgatság igájába fogni. Várjuk hát őt ilyen rendíthetetlen hittel, bizalommal. Várjuk őt, ami életünk Urát és Szabadítóját. Amen. Fennállva válaszoljunk, testvéreim, az igére. 288. dicséretünket keressük meg, első és harmadik versszakát énekeljük el. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által háladással köszönjük a te szabadításodat. Köszönjük, hogy megváltottál, kihívtál, megszabadítottál bennünket a fogságból, megszabadítottál bennünket a bűnből, Jézus Krisztus által harcoltál, küzdöttél és győztél. Köszönjük neked, Urunk, hogy igéd arra helyezte figyelmünket, hogy megmaradjunk ebben a szabadságban. Hogy hálásak legyünk azért, hogy nem kell diktatúrában élnünk, és hogy hálásak legyünk azért, mert Krisztusban van a mi szabadításunk. Nyisd meg hát szemünket, fülünket és életünket arra, hogy a másik ember felé odaforduljunk, hogy szeretetből szolgáljunk, hogy küldetésünk legyen a másik emberért való élés, és hogy éppen ezért ne csak önmagunk számítson ebben a világban. Köszönjük neked, Urunk, azokat a perceket és azokat az órákat, amikor mindez nem elmélet, hanem valóság. Amikor így olvassuk igédet, és így tesszük meg lépéseinket. És sokszor oly sokat és oly nagyokat várunk, Urunk, ettől a világtól, és ettől az élettől. Taníts meg bennünket, kicsiny, de feléd vezető lépéseket megtenni. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ma mindenütt emlékező testvéreinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért, akik sok nyomorúságot, szenvedést és hátratételt kaptak, azért, mert egykor kimondták ők maguk is, hogy elég volt. Imádkozunk az ő gyermekeikért, unokáikért, akik még talán ma is hordozzák a sebeket. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a mi országunk vezetőiért, előjáróinkért. Könyörgünk értük, hogy hagyd töltsék be a Krisztus törvényét. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyeiért és nagyjaiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegekért, kórházi ágyon fekvőkért, otthonaiban gyógyulókért, vagy éppen kórházba készülőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ifjainkért, könyörgünk a diákok szolgálatáért, mely néhány perc múlva kezdődik majd. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért, a megfáradtakért. Küldj hozzájuk bennünket, vidámítsd meg általunk az ő szívüket, hogy ők is megvidámítsanak bennünket. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi, Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönöm a szeretett vendégségben nyújtott segítséget, a temető takarítást és a kirándulást. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Pomázon, 19 órától énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Csobánkán, fél héttől bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, 6 órakor bűnbánati alkalom lesz Pomázon. Csütörtökön 6-kor ismét bűnbánati alkalmat tartunk, mint ahogyan pénteken is, csütörtökön Csobánkán, pénteken pedig Pomázon. Az ifjúsági alkalom így most elmarad. Jövő héten vasárnap újborért való hálaadó istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben 9 órakor Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Alkalmaink előtt a 46. zsoltár és a 174. dicséretet tanuljuk majd meg mindkét gyülekezetünkben. Jövő vasárnap országos közadakozást hirdettek előjáróink. Minden évben, október utolsó vasárnapjának versenypénzét egy közös cél megvalósítására ajánljuk fel. Ez a cél most a szomszédságban lévő esztergomi református templom bővítése. Kérem testvéreimet, hogy így készítsük elő a mi persejes adományainkat. Jelzem, hogy október 31-én, reformáció ünnepén, 9 órakor lesz ünnepi istentiszteletünk Csobánkán, 18 órakor pedig Pomázon a Psalmus kórus szolgálatával. Köszönjük gyülekezetünk tagjainak elmúlt heti felajánlását, áldozati vasárnapunkra testvéreink Csobánkán 146.000 forint adományt adtak. Végül, de nem utolsó sorban szeretettel ajánlom gyülekezetünk áldásvégesség újságának legfrissebb számát, a kiáratnál elvihető. Ha valaki a missziói cél megvalósítását szeretné támogatni, 800 forinttal teheti meg mindezt. Kedves testvérek, istentiszteletünk végéhez értünk. Néhány perc múlva kezdődik Pomázon az istentisztelet, ahol közöttünk szolgál a Szentendrei Református Gimnázium 7. B-osztálya. Záró énekünket keressük meg, 397. dicséretünket énekeljük első és utolsó verszakával. Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk tiszteletlátásra.